pápa igenis üzenetet fogalmazott meg, csak ez nem politikai üzenet, hanem egyetemes, keresztényi üzenet volt. Tehát nagyon mély gondolatokat fogalmazott meg a budapesti hősök terén, és aki ebbe politikát akar látni, az bele akar szándékosan kötni.
Üdvözlöm kedves nézőinket! Ez itt a Nagyító, a Mahét Média család közéleti elemző műsora. Köszöntöm a stúdióban Hajtman Gábor kollégámat.
Köszöntöm a kedves nézőket.
És Csonka Ákost, akit már szintén megszokhatunk.
Napot kívánok!
Én pedig Kolek Zsolt vagyok, ezúttal műsorvezetőként számíthatnak rám. Adódik a téma, pápa látogatás. Magyarországon is és Szlovákiában is járt Ferenc pápa. És hát ugye a sajtóban megjelent kommentárok azért párhuzamot vontak a két látogatás között, már pedig az időtartamot tekintve is. Magyarországon 7 órát tartózkodott a pápa, Szlovákiában pedig több napot hivatalos látogatáson vett részt. Ebből találgatások és egyéb állítások is születtek. Ti hogyan látjátok, Ferenc pápa milyen üzenetet közvetített Magyarország felé, és milyen üzenetet Szlovákia felé? Elsőként Ákost kérdezem.
Szerintem ebbe a kérdésbe a sajtómédiumok sokkal többet kívánnak beleláttatni, mint ami valójában ebben benne van, de úgy gondolom, hogy a választ a legjobban Ferenc pápa adta meg. Azt hiszem, hogy tegnap volt egy nyilatkozata a Magyar Hírlap kérdésére, aki konkrétan feltette ezt a kérdést, amit most te is, és ott elmondta Ferenc pápa, hogy a szlovákiai látogatás az már sokkal korábban be volt neki tervezve, és bármilyen furának tűnik, a eucharisztikus kongresszuson való részvétele pedig nem. Tehát a laikus ember azt hihetné, hogy a Római Katolikus Egyház legnagyobb rendezvényén a pápa ott van. Ez a valóságban nincs így, mert utoljára eucharisztikus kongresszuson a pápa 2000-ben, tehát 21 éve vett részt. Na és ebben a nyilatkozatban Ferenc pápa azt mondta, hogy időközben az ő kérésére tették bele a magyarországi látogatást, és így fért bele a keretbe, de azt mondta, hogy nagyon szimpatikusnak, és nagyon megfogta az a légkör, az a hangulat, ami Magyarországon uralkodott, ezért visszavágyik, és a jövőre, vagy lehet, hogy még idén is beterveznek egy újabb utat Magyarországra. Kimondottan az ökumenikusságot emelte ki, hogy az mennyire érezhető és milyen szépen megnyilvánul Magyarországon. Ezért én nem gondolom, hogy ebbe különösebb üzeneteket bele kellene gondolnunk nekünk is, vagy bárkinek, hogy na most 7 órát itt tartózkodott, 2,5 napot ott, és ezzel mit akart üzenni, vagy a miniszterelnök úrnak, Orbánnak akart valamit közvetíteni. Szerintem nem, ez egy egyszerű protokollátogatás volt a Szlovákia is, és protokollátogatás volt, amit utólag tettek bele Magyarország is. Én nem gondolom, hogy ebbe bármilyen politikai üzenet lett volna.
Lehet azt mondani, hogy a magyarországi választási kampány hatja már át ezt az eseményt is, hiszen a balliberális ellenzéki sajtó volt leginkább, ahol ezek az érvek elhangoztak. Arról persze szemérmesen hallgattak, hogy a 8 éves kormányzás alatt nem volt pápalátogatás Magyarországon. Gábor, hogy látod? Itt is a politika, a egymással vetélkedő pártoldalak mutatkoznak meg, és a sajtóban a lecsapódását láthattuk az elmúlt napokban?
Nézd, hát politikát egyébként minden ügybe bele lehet látni. Ez történt konkrétan a pápa látogatás során is. De én úgy gondolom, hogy elsősorban ez egy nagy siker volt a közép-európai régiónak, a VD-nek is egyébként, mert hát Ferenc pápa, tehát a Szentatya meglátogatta ezt a régiót, és hát nagyon jól is érezte magát, látta a fogadtatást, erre fel kellett készülni. Mind Magyarország, mind Szlovákia szerintem tökéletesen ellátta azt a feladatot, mármint szervezésileg is ugye nem volt semmilyen gond, és tényleg egyetértek Ákossal, hogy itt ez most teljesen mindegy, hogy akkor most hány órát töltött Magyarországon, hány napot Szlovákiában. Megjegyzem, Szlovákiában azért töltetett több napot, vagy igazából az sokkal hamarabb be volt már jegyezve, és hát a köztársasági elnök Zsuzsanna Csaputová egyébként járt ebbe közben. Azt, amit hallani a bal liberális sajtóban Magyarországon, az tényleg egy, hát fogalmazom úgy, hogy tragikomédia, mert ebben ilyet látni, hogy azt hiszem, hogy egyik lap azt emelte ki, hogy ugye mikor találkozott Ferenc pápa a Magyarországi Közjogi Méltósággal, a fő közjogi méltóságokkal, akkor azért távolság volt Orbán Viktor és közte is, és akkor ebbe azt látták, hogy nagyon feszült a hangulat, illetve voltak olyan orgánumok, sőt, akik azt mondták, hogy nem is Magyarországon, hanem Romániában tett látogatást. Tehát azért egy eléggé
Ezt minek tulajdonítjátok? Ugye az egyik amerikai lap, a befolyásos New York Times volt, amelyik így fogalmazott, kikerült a Facebook posztra egy ilyen üzenet, vagy a Facebookra egy ilyen üzenet.
Én nem vagyok benfentes ezekben a dolgokban, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy azokat a székeket és azokat az asztalokat nem Ferenc pápa rakosgatta különböző távolságra.
Most arról a képről beszélsz, ahol a járványügyi szabályokat betartva egymástól távol
ültek. Igen. Tehát
pápa és a
közögé
miatt.
Protokoll volt, hogy szétrakták a székeket, és a pápa, a szentatya odament, és leült a székre, és nem azon gondolkozott, hogy hát ez 2 méter, vagy 3 méter, vagy...
Hát ebben is lehet politikát látni. Tehát hogy a baloldal most ugye kapaszkodik már, hogy Magyarországon, hogy Zsolt is említette, hát az őszre ráfordulva most már mindenki a kampányra fókuszál, koncentrál, és hát ugye innen próbálnak ugye éket verni a kormánypárt, a Fideszre. De visszatérve ugye a témánkra, nagyon jó volt az, hogy Ferenc pápa tényleg nem úgy prezentálta magát, hogy ő most valami üzenetet fogalmazzon meg, mert ő tényleg, tehát hogy nem szabad azt mondani esetleg, mert nagyon sok véleményt lehet hallani, hogy igen, Ferenc pápa ez a mi pápánk, mert valakik számára sokkal liberálisabb, valakik azért nem szeretik őt, mert esetleg nem annyira hagyománytisztelő, hanem inkább újítani szeretne, de ezt el kell felejteni, és a pápa is kijelentette, hogy ő nem liberális, ő nem konzervatív, ő nem szociáldemokrata, ő pápa. Tehát ő a római szent egyházat feje. Tehát, hogy ez felettébb áll a politikától. Az más kérdés, hogy egyes sajtóorganok és egyes politikusok ebbe politikát akarnak csinálni.
Engedd meg, hogy egy kicsit ellent mondjak. A pápa igenis üzenetet fogalmazott meg. Csak ez nem politikai üzenet, hanem egyetemes, keresztényi üzenet volt. Tehát nagyon mély gondolatokat fogalmazott meg a budapesti Hősök terén celebrált miséjén. De ezek nem politikai üzenetek volt. És aki ebbe politikát akar látni, az bele akar szándékosan kötni. Az pedig, hogy a választási kampány gyakorlatilag elkezdődött Magyarországon. Te azt kérdezted, hogy az hatja át. Mindent azhat át Magyarországon gyakorlatilag, de számomra ez egy kicsit megmosolyogtató és üdvözlendő egyébként, hogy a baloldali médiumok azok keresztényi témákkal foglalkoznak. Hát ennek örüljünk. Legyen, folytassák tovább. Eddig ez nem volt náluk gyakorlat, reméljük, hogy nem csak erre a pápa látogatásra időzítették be, hanem a jövőben is foglalkozni fognak keresztényi témákkal.
Ja, Orbán Viktor azt kérte a pápától, ezt idézte a sajtó, több sajtótermék, hogy segítsen megőrizni a keresztény Magyarországot. Azért látjuk a folyamatokat az Európai Unión belül, látjuk a világ folyamatokat, hogy ez csöppet sem biztos a következőkre nézve. Mit gondoltok, ez a pápa látogatás segített megerősíteni a keresztény Magyarországot? És még egy kitérő gondolat elég, engedjétek meg, hogy arra is kitérjünk, nekünk felvidéki magyaroknak mit jelentett ez a pápa látogatás, a szlovákiai pápa látogatás? Ákos, akkor először téged kérdezlek.
Én úgy gondolom, hogy a keresztényi Magyarországot azt nem ez a pápa látogatás fogja megtartani vagy megmenteni, hanem az itt élő emberek, vagy Magyarországon élő emberek, a Kárpát-medencében élő keresztény magyar emberek fogják megtartani a keresztény Magyarországot. Az, hogy a pápa meglátogatott, az egy gesztus értékű dolog. Örülnünk kell neki, mint a katolikus egyház feje, de nem gondolom, hogy, hogy ez fogja nagyságrendileg meghatározni Magyarország keresztényi irányultságát a jövőben. Hogy számunkra mit jelentett Szlovákiában a pápa látogatása, számomra lehet, hogy elfogult vagyok, és ezt vállalom, de számomra a hősök terén celebrált mise, és az a aktus, ami ott megvalósult, az többet jelentett számomra, keresztény magyar ember számára, mint a Lunyik telepen tett látogatás, vagy a különböző szlovák. Én már találkoztam, úgymond a pápával, tavaly a csíksomjói zarándoklaton, úgyhogy nem volt ismeretlen számomra, ha mondhatok ilyet, de szerint számomra a budapesti fellépése az meghatározó volt, mint hogy Szlovákiában milyen látogatásokon vett részt.
Gábor, te hova helyeznéd a hangsúlyokat? A szlovákiai látogatás fogott meg jobban, vagy inkább a hősök terén tartott mise volt az, amelyik maradandóbb élményt okozott?
Nekem is inkább a hősök terén, tehát azért, mert felvidéki magyar vagyok, és azért sokkal fontosabb nekünk a felvidéki magyaroknak az, hogy az üzenetet, a magyarság üzenetét, azt ugye ott mondta el nekünk Ferenc pápa. És ezt térjünk erre is, hogy ez nem csak mert azért nem csak katolikusok vagyunk, hanem azért vagyunk más felekezetből, és én konkrétan ugye protestáns vagyok, református, de számomra is nagyon fontos, mikor például Csíksomjóra is látok, mert látogatok el, hogy az is egy nagyon magasztos és fontos élmény. Hát ez is az volt, de nem csak azért, mert ugye a katolikus magyarok találkoztak ott, hanem ez egy ilyen magyarság élmény is volt. Ez olyan volt, hogy ugye, tehát ugye Magyarország mindig is keresztény volt, és ezt mondta Orbán Viktor is az üzenetében, hogy mivel tehát ez az ország a keresztény alapgyökörökre épült, ezért ezt kell megtartani, és nagyon világos, határozott üzenete volt a Ferenc pápának. És Ferenc pápa ezt tudta is szerintem, hogy Magyarország ebből táplálkozik, ebből építkezik tovább, és így maradhat meg. És hogy mi felvidéki magyarok mit látunk, mert térjünk ki arra is, hogy Szlovákiában is tett látogatást a Ferenc pápa, és nagyon jó egyébként, hogy ugye mind a két, az ország két végletében tett látogatást, ugye Pozsonyban, a nyugati végeken, aztán keleten, Kelet-Szlovákiában, Kassán, Eperjesen, a Lunyik lakótelepén,
és ott... És ne feledkezzünk meg a Sasvári.
És a Sasvári találkozónál, és igen, és aztán onnan ment haza. És hát ugye itt volt egy Szlovákia részre, azt tolmácsolta, azt az üzenetet mondta, hogy figyelni kell a kisebbségekre, és nem szabad ugye azokra a hangokra hallgatni, akik az elnyomást és a kirekesztést támogatják, illetve azt hangoztatják. És nagyon jó egyébként, hogy megemlítette a roma közösséget, a roma kisebbséget, hogy ezekre figyelni kell, tehát a szolidaritást azt, hogy a kisebbségeket fel kell emelni, de itt ez egy hiba volt, hogy nem említette a felvidéki magyarokat. Tehát ez számunkra hiányos, mert mi is ugye, ha nem is kisebbség van, de ugye a magyar közösség részeként élünk itt Szlovákiában, de bizonyos értelemben mi is kisebbségek vagyunk, és azért ezt mondjuk a pápa megemlítette volna, hogy azért Szlovákiában a roma közösség kisebbség mellett él egy felvidéki magyar kisebbség is. Mondjuk ezt sok elemző, illetve a portálon ugye azt lehetett olvasni, hogy volt Magyarországon látogatott, és hát a magyarok felé elmondta ezt az üzenetet, de azért mégis jól esett volna, hogyha... Uh-huh.
Hogyha itt, tehát maradt benned hiányérzet, ugyanakkor az kicsit, egyetemes magyarság az, élmény...
Tehát ez kielégített, igen. És ezt gondolom, egyébként nem voltak illúziók, tehát hogy a határon túli magyarok, a felvidéki magyarok is gondolom úgy sokkal közelebb volt számukra az, hogy elmenjenek ugye Budapestre, és akkor ott vigyenek részt az Eucharisztikus kongresszuson.
Talán emlékeztek rá, a pápának volt egy ilyen megnyilatkozása Szlovákiában, hogy az a hivatás a Szlovákiának, hogy a régióban a béke szigete legyen. Éppen a pápa látogatás idején, és itt váltanánk át a másik témánkra, hétfőn vették őrizetbe a NAKA több nyomozóját, illetőleg a belső ellenőrzés vezetőjét. Ezek a nyomozók azokban az ügyekben közreműködtek kiemelt pozícióban, amelyek igyekeztek föltárni az előző Szmeres garnitúra viselt dolgait. És most egyszerre egy fordulat történik, a nyomozók kerülnek őrizetbe, és hát mai hír, hogy most már vizsgálati fogságba kerülnek, vagyis hogy meghosszabbítják az őrizetüket, előzetes letartóztatásba helyezik őket a bírósági döntés folytán, vagyis megalapozatnak tűnik velük szemben a gyanú, ez szerint az álláspont szerint. Hogy látjátok, egyre inkább az az ember benyomása, hogy egy belső háború van a rendőrségen belül, azok között, akik, úgy fogalmazzak, aktívan szerepet vállaltak az előző garnitúra ügyeinek föltárásában, és azok között, akik, hát bizonyos értelemben, mintha ezt igyekeznének gáncsolni, hiszen kiszivárgott a sajtóba, biztosan olvastátok, hogy ezek a nyomozók, illetőleg a belső ellenőrzés most őrizetbe vett tagjai, már készültek lecsapni azokra, akik most letartóztatták őket, mondván megalapozottnak látták a gyanút, hogy akadályozni szeretnék a nyomozást az előbb említett szmeres botrányok kapcsán. Hát hogy állunk Szlovákiában? Az ember néha már kapkodja a fejét, és nem érti, hogy mi zajlik. Ákos, te érted?
Hát aki ezt érti, az ember legyen a talpán, mert ez annyira keszekusza, hogy egy kicsit távolabbról indítanám a választ. Nekem egyre inkább ilyen balkáni feelingem kezd lenni, és ezt tehát engem aztán nem lehet vádolni, hogy az előző kormányokat nagyon szívemen viseltem volna, de a kormányváltás óta, tehát Matovics színrelépésével, aki ezt a harcot tűzte egyébként teljesen nyilvánosan az zászlajára, hogy a korrupció ellen a korábbi ügyeket felgöngyölni, stb. Ezáltal, amikor kormányra került és miniszterelnök lett, ezek a folyamatok be is indultak szépen. És egy akkora káoszt uralkodott el az országba, hogy ma gyakorlatilag senki nem tudja a kormányberkekben és a hivatali szervekben sem, hogy ki ellen van, kinek a szövetségese, ellensége, bármilyen. És azért mondtam ezt a balkáni feelinget, mert Romániában van egy ügyészség, a korrupció ellenes ügyészség, ami politika és minden fölött áll, és az ügyészség kénye kedve szerint viszel politikusokat, hivatalnokokat, tisztségviselőket, rendőröket, bárkit. Tehát bárkire rámondják, hogy te, nálad fennáll a veszélye a korrupciónak, vagy fennáll a lehetősége a korrupciónak, puff, vizsgálati fogság fél év, és aztán úgy sikkad. Ezért Romániában nekem az a tapasztalatom, vagy amit hallok az ismerősöken keresztül, hogy mindenki így nagyon sarokban áll, hogy nehogy valami...
Nehogy elvigyék,
tehát bárkit el tudnak vinni. Attól függetlenül, hogy van vagy a füle mögött, vagy se.
Bocsánat, lehet, hogy ezt most nem jól értik sokan, mert ugye azt gondoljuk, hogy a rendőrség az valami kézzel vezérelt szervezet egy jól működő országban, és az furcsa dolog, hogy ilyen dolgok történhetnek, hogy nem a kormány kézi vezérel egy rendőrséget akár. Szögezzük el rögtön, hogy a hatalom ágai szét vannak választva
így
egy van. Jól működő demokráciában.
Így kell nem vagyis, működni egyébként,
hát, persze. Hát, igen, csak azért valahol mégis az a benyomásom, hogy amikor Mikolec miniszter úr olyat nyilatkozik, de majd javítsatok ki, ha nem így érzitek, hogy számára ez már egyre követhetetlenebb, és ilyeneket mond, hogy ez már egyre kevésbé emlékeztet a jogállamra, akkor azért hogy az ember elgondolkodik, hogy helyén van-e a kormány, kormányoz-e a kormány, mert mégiscsak valahol kompetencia kérdése az, hogy a jogállam működése valahol összefügg a végrehajtó hatalommal, még akkor is, ha a hatalmi ágak, tehát az igazságszolgáltatás, a törvényhozás, meg a végrehajtó hatalom szét vannak választva. Én érzem csak így, vagy tényleg van itt egy ilyen ellentmondás, hogy látják először Gábor?
Hát egy dolog az, hogy a kormánynak a prioritása az, hogy a korrupciót felszámolja, és ugye ezért kezdődtek a kámbelül ezek a tisztogatások, a különböző ügyeknek a felgöngyölítései.
Bocsánat, és tisztogatás, az nem jó
szó. Hát jó, azért hát ezt
igen,
szokták
ez
egyébként mondani.
Igen, ez kicsit a sztálini szovjetunióra emlékeztet meg,
így szokták fogalmazni. Igen. De lényeg az, hogy
tehát, igen, fogalmazunk pontosan, mert félreérthetők.
Igen. radikális, és igen, fogalmaztam, de lényeg az, hogy a kormány be akarja teljesíteni azt, hogy ezeket az ügyeket kivizsgálja, és tényleg ugye, mert hát ez a prioritás. A kormányt ezt tartja össze, hogy a korrupció ellenes harcban ugye élharcosok legyenek, és hogy ezt a kormányprogramot ugye megvalósítsák. Viszont szembesülnie kellett azzal, hogy nincsenek nagyon elegen, hiszen ott a volt szmeres oligarchák, illetve azok, akik ugye ezt nem akarják tovább vinni, azok revansot vettek most, és most visszatámadtak a Mikulec emberével, és azért történik ez a háború, hogy nem elég erős Mikulec személye. Tehát, hogy még nincs meg az a nagy támogatása, és ez miatt történik ez az egész káosz, és hát ebben nagyon nehéz kiigazodni, de egy szó mint száz, a belügyminiszternek ezt sokkal jobban kéne kommunikálnia és oldania is, és ebből ez következik le, hogy Mikulec személy elég gyenge.
Az ütött a szöget a fülembe, hogy itt mondtad a véleményed. Azt mondtad, hogy a korrupció ellenes harc köti össze a kormányt, vagy tartja össze a kormányt, azt hiszem így fogalmazta. Hát nekem úgy Boris Kollárra gondolva nem ez jut eszembe. Sőt, inkább azt látom, hogy egyre inkább a kormány legtámadható pontjává válik a Smaragdina. Ugye a Pcsolinszki ügy kapcsán robbant ki tulajdonképpen ez a szemünk előtt zajló rendőrségi belháború. Hogyan látod, Ákos, a kormány esélyeit, mennyire rombolja, ássa alá ez a szemünk előtt zajló, egyre követhetetlenebb rendőrségi belharc?
Hát most kicsit ironikus szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy nem ez lesz az első, és nem is az utolsó ügy, ami aláássa a kormánynak, a jelenlegi kormánynak a hitelét.
Van még mit aláásni?
Hát azt mondják, hogy mindig lehet mélyebbre esni, de én nagyon szkeptikus vagyok.
Átfogalmaznám a kérdést. Van ebből még kiút a kormány számára, hogy visszaszerezze a hitelét?
Hát valamilyen szinten biztos van. Tehát a Smer, ha csak a Smerre gondolunk, hogy milyen ügyek lengték körbe korábban, és a mai napig, köszöni szépen, Robert Fico és a pártja valamilyen szinten jelen
sőt.
Van, sőt, jön föl, ahogy mondod.
Köszönjük szépen Pellegrinit, elnézést.
Szóval biztos mindenből van kiút. Inkább az a kérdés számomra, hogy a 4 évet ki fogja húzni ez a kormány.
Jó, akkor itt most megszakítanálak, és majd természetesen válaszolsz. Gábor, te hogy látod? Előrehozott választások felé közelítünk, pontosan amiatt, mert a kormány hitele erősen rombolódik, vagy pedig éppen arra fog játszani a kormány, hogy elkerüljék ezt az előrehozott választást, ami számukra nem kecsegtetne jó eredménnyel. És aztán Ákos, téged is kérlek.
Nyilván a kormány arra fog játszani, hogy ez a forgatókönyv ne valósuljon meg, de ha abból indulunk ki, hogy a Smerodino ugye felemelte a szavát az miatt, hogy nem tetszik nekik az, hogy a kormány, a koalíciós kormánypártok ugye azt nyilatkozták, hogy Pcsolinszki kijött a börtönből, és felemelték, hogy mindenképpen tiszta Pcsolinszki. Illetve, hogyha nézzük az aludyi felbomlását, és azt, hogy Kollárék tényleg nem lehet azt mondani, hogy a korrupció ellen harcolnak, akkor itt bizony időn belül előrehozott választásokra kerülhet sor. Nézzük meg, hát azért most vagyunk, még a felénése vagyunk. Tehát, hogy jövőre leszünk a felén, és azért még lesz egy 2 év, ahogy ezt a kormányzati ciklust ki kell tölteni. És hát itt azért elég sok dolog lezajlott. Való igaz, hogy sok dolgot túlít a kormány, tehát itt volt kormányátalakítás is, hogy különböző belviszályok voltak Szulik és Matovics között, kormányátalakítások, és azért hát azt mondom, hogy hasonló ügyeket nem biztos, hogy ez a kormány még túl tud élni.
Tehát nincsenek tartalékai, úgy érzed.
Nagyon nehéz egyébként ezt a kormányt elemezni, mert tehát amikor fél évet beszéltünk, itt már ugye arra készültünk, hogy előrehozott választások lesznek, de és az SZSZ is ugye kijelentette, hogy a kormánybor kilép, de láss csodát, ugye, mert a kormány működik, és hát Matovics átadta a stafétát. Tehát, hogy itten teljesen változnak a dolgok, és egyértelműen nagyon nehéz kijelenteni azt, hogy most akkor ez a kormány kibírja-e, vagy előrehozott választások lesznek, mind a kettőnek ugyanolyan esélye van. Itt tényleg az erőviszonyokról és az aktuális helyzettől függ az egész, de tény és való, és hogyha már itt tartunk, akkor tehát, hogy bontsuk elemére a dolgokat, az SAS számára és az Olano számára, és akkor ha létező Zalugyi számára sem jönne jól az előhozott választás, hogyha az előhozott választásokra kerülne sor, mert hát nézzük meg, nem biztos, hogy kormányt tudnak alakítani. Viszont a Smerodina az már egy nagyon más helyzet, hiszen hát ők...
Mindkét oldalon koalíciós partner lehet.
Persze, tehát mindkét oldalon egyébként tudnának találni koalíciós partner. Tehát ők egyébként kijelentették, hogy szélséges pártokkal is kormányra lépnének, de ezt nem kell meglépniük, hiszen ott van a Smer és a Hlas is, és hát ugye a kedves nézők, hogyha nézik a politikai vitaműsorokat, például az egyik tévéműsorban Peter Pellegrini ült az egyik oldalon, a másik oldalon pedig Boris Kollár, de valójában egy oldalon voltak, hiszen a véleményük ugye megalapozott volt. Úgyhogy a Smerodinára nagyon kell figyelniük, tehát, de ilyen helyzetben jó pozíciójuk is van a Smerodinak, mert ők tudják, hogy rajtuk bukhat a kormány.
Jó. Nekem az jut eszembe, hogy a Smerodina választói egyedül tudják elfogadni a jelenlegi pártok között, átmegy a túloldalra, hiszen láttuk a SASZ esetében, amikor így billegett a dolog a Matovics kormány támogatása kapcsán, akkor főleg a válság idején, ami Matovics visszahívásához vezetett, vagy lemondásához vezetett, akkor elpártoltak a SASZ választói, tehát a SASZ választói nem támogatnák, hogy a baloldallal lépjenek koalícióra, ugyanez az már ugyan esetében láthatóan működne. Ákos, arra kérnélek, valószínűsítsd, szerinted mi az elképzelhető forgatókönyv? Látva a gyenge preferenciákat, a kormánypártok megpróbálják kihúzni a ciklust, vagy pedig előbb-utóbb arra játszanak, hogy mentik, ami menthető, és akkor előrehozott választás lesz. Azt is mondjuk, hogy mi kell az előrehozott választáshoz. A parlament ugye fel kell, hogy oszlassa magát, ami azért nem egy egyszerű történet.
Én úgy látom, hogy az összetartó kohézió a jelenlegi kormánypártok között az elfogyott. Tehát ott arról már nem lehet
bizalom beszélni. Eddig se volt.
Bizalom eddig se volt sok, most már annyi sincs, viszont pontosan tudják, úgy az SZSZ, úgy Matovics és az Olano, mint a Boris Kollárék, hogy jelenleg ebben a formában nem választanák, vagy még csak hasonló formában sem, nem választanák őket újra, nem tudnának újra kormányt alakítani. A kérdés itt, amit a Gábor is mondott, a Smerodinának a viselkedése lesz, hogy mikor fogja úgy érezni, vagy mikor találja meg azt a pontot, amikor megfelelőnek gondolja, hogy hogy feloszlassa a saját kormányát, és átálljon a Fico és Pellegrini vezette baloldali ellenzékhez. Én azt mondom, hogy ez csak időkérdése. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a legfontosabb programpontja Kolláréknak azok a közösségi házak, bérlakásoknak az építése. Tehát ez a folyamat elindult, különböző pontjain az országnak elkezdtek a beruházások, építkezések, közbeszerzések, stb. Tehát ezt, és ez biznisz számukra, úgyhogy szerintem addig, amíg ez nem lesz sinen, addig tartani fogják, és ha már visszafordíthatatlanná válnak a folyamatok ezekben az ügyekben, és úgy fogják érezni, hogy akkor köszönjük szépen, ennyi volt, veszik kalapokat, akkor lépik meg azt hogy
Bocsánat, azt elképzelhetetlennek tartjátok, hogy a legerősebb kormánypárt gondolja úgy, hogy bedobja a töröl között abban a pillanatban, amikor adott esetben érzékelt, hogy a támogatottsága valamilyen szinten erősödni kezd?
De ez igen, elképzelhető, viszont legyünk reálisak, ez jelenleg elképzelhetetlen.
Tehát nem tartod valószínűleg, hogy az Olano támogatottsága megforduljon?
Abszolút nem.
Támogatottsági görbéje.
Ehhez egyébként most még nem, tehát most még nem látom, de hát hogyha a kormány kibírja ezt a 4 évet, akkor lehet, hogy a kormányzási ciklus vége felé lehet, hogy jön majd egy fordulat, egy új személyiség, vagy egy új platform alakul az Olanon belül, vagy egy új fordulatot ennek, akkor esetleg, de így semmiképpen. Viszont hozzá kell tenni azt, hogy a nyáron Heger elkezdte építeni magát, és most már ugye érzékeli azt, hogy neki már komoly funkciója van, és azért már egy ilyen kiépített maga körül egy személyiséget. Esetleg még talán, hogyha Heger még tovább tudna építkezni, akkor talán, de hát most nem akarom a pénzügyminisztert bántani, Igor Matovicsot, de Matovics annyira leépítette az olyan népszerűségét, hogy innen nagyon nehéz lesz feljönni, még talán Orbán Viktor se tudja felhozni.
Hát most hogy látod az Olano esélyt?
Én nem gondolom, hogy akár az Olano, akár az SAS borítaná az asztalt. Ne feledjük el, Olano egyenlő Igor Matovics. És ne feledjük el, hogy a Matovics-Szulik tandem 12-ben már borított egy kormányt.
Ez rá is égett.
Rá is égett. Ha még egyszer ezt elkövetnék, azzal gyakorlatilag a politikai pályafutások végét...
A jobboldali választók ezt nem tudják elfogadni.
Biztos vagyok benne. Az Aludyi pedig megszűnt létezni.
Így van.
Viszont fontos megjegyezni azt, hogy az SZS és az Olano is tudja, hogy a Smerónina bármikor boríthatja a kormánykoalíciót, tehát hogy ha ők úgy gondolnák, hogy a minél tovább, vagyis ez a kormánykoalíció kitölteni a ciklusát, akkor arra kell játszaniuk, hogy a Smerónina-t ne engedjék ki onnan.
Egyetlen gyors záró kérdésre és gyors válaszra maradt időnk. Mikorra valószínűsítitek az előrehozott választást?
Ezt megtippelni se lehet. Elképzelhető, hogy jövő héten az is, hogy 3 év múlva. Nem szeretnék tippelésekbe bocsátkozni.
Magam részéről azt kizárnám, hogy az idei őszön már előrehozott választásra számoljunk, ugye ez szinte lehetetlen.
Jó,
a jövő év azért egy lehetőség. Te hogy látod, Gábor? Kérd az utolsó.
Én egy kicsit kitérek, nem évet mondok, hanem éjszakot, nyár.
Hát ugye, mire a falevelek lehullanak, katonáink dicsőségbe hazatérnek, mondta Ferenc József és Vilmos császár, igaz, csak 4 évet tévedett, 1918-ra összejött. Köszönjük szépen a nézők figyelmét. Viszontlátásra!